Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Továbbra is a panelek az ingatlanpiac tárgyai, de hogy melyek a legkapósabb panelek, arról is beszélgetünk a következő percekben, de szó lesz egyébként arról, hogy milyen hatással lesz az Airbnb szigorítás úgy általában a lakáspiacra, illetve az, hogy négyszeresére emelni a kormány a magánszálláshelyek után fizetendő éves átalányadót. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart a lakáspiac?
És a vonalban van Balla Frigyes, a Balla Ingatlan operatív igazgatója. Szervusz, Frici!
Szia, Laci! Köszönöm a hallgatókat is!
Na szóval én egy állítással kezdtem, hogy továbbra is a panelek az ingatlanpiac tárgyai, ezt így a hirdetések alapján gondolom, mert hogy hihetetlenül magas áron kínálnak panellakásokat szinte minden kerületben. Ez továbbra is igaz?
Igen, továbbra is. Ugye a panelek az elmúlt 10-15 évben sláger terméké voltak a budapesti ingatlanpiacnak. Ez továbbra is változatlan. Vannak olyan paneltípusok, persze még a paneleken belül is, amelyek megkülönböztetett figyelmet kapnak, és amelyeket nyilván még könnyebb eladni a többi átlagosabb paneltípushoz képest is. Úgyhogy mindenképpen sláger termékek számítanak továbbra is.
És egyébként melyek a legkapósabbak, ha már ezzel a mondattal kezdtem a bevezetőt is? Szóval, hogy az egyenlők között egyenlőbbek a különleges helyen lévők, mondjuk a római parton, vagy egyéb különleges helyen lévő panelek, vagy más különbözteti meg ezeket a legkapósabb paneleket?
Hát a legkapósabb paneleknek én azt gondolom, hogy kettő feltétele van. Az egyik feltétele, hogy valóban, ahogy mondott, hogy nagyon jó helyszínen legyen, hogy nyilván gondolhatunk itt a Pók utcára, vagy gondolhatunk egyébként mondjuk Zuglóban a Füredi útra, Adél sétányra, gondolhatunk esetleg Káposztásmegyer egy-két zöldebb utcájára. Ez az egyik ugye, hogy a lokáció az nagyon fontos, hogy jó legyen. A másik, ami viszont nagyon fontos, hogy jobban szeretik és kapósabb a 4 emeletes panelben lévő lakások. Ezeknek van, persze van egy hátránya, hiszen nincsen bennük lift, ezért itt például a 3., esetleg a negyedik az már egyértelműen ugye hátrányból indul, de ezekben 4 emeletes sátortetős házakban az első és a második emeleti panellakások, hogyha ezek nagyon jó lokációban vannak, ezek örök sztároknak számítanak.
És ezeknek a négyzetméter ára hogy alakul a többi lakáshoz képest, illetve akkor beszéljünk egy picit az árakról, mert az mindig érdekel mindenkit az ingatlannal kapcsolatban. Vagy azért, mert vásárolni akar, vagy azért, mert éppen a sajátját szeretné elhelyezni a piacon, már úgy, hogy vajon most mennyit érhet. Szóval most mennyit kell leszurkolni egy panelért úgy általában, és mondjuk ezek a kivételes panelek, mondjuk a Pók utcában egy ilyen sátortetős, második emeleti, parkra néző, erkéllyel rendelkező lakásért.
Ugye Budapesten egy átlag panel jelen pillanatban egy ilyen 750-850 ezer forint között van egy négyzetméter. Ezeknél az áraknál, ugye, akkor beszélhetünk magasabb árakról, és mondjuk akár egy millió is meghaladó, hogyha minél kisebb a lakás, tehát nyilván a másfél szobás panel lakásoknak, amelyek metró közeliek, még ha nem is 3. kerületben vannak, hanem mondjuk a 4. kerületben, ott is már 1 millió forintos négyzetméter árakról, vagy akár felette is beszélhetünk, és nyilván a 70 négyzetméter, vagy esetleg annál nagyobb panel lakásoknál, ott sajnos nem tudjuk elérni nyilván az 1 millió forintos négyzetméter árat, ott inkább ilyen 600-700 ezer forint körül jön ki egy négyzetméter, és összességében így jön ki ez a 750-850 ezer forintos átlagos négyzetméter ár. Ezek az árak persze tovább nőhetnek, ugye a Pók utcában akár 1,2-1,3 millió forint is lehet, mondjuk az előbb említett, mondjuk első emeleti, és mondjuk egy ilyen másfél vagy kettő szobás lakásnak a négyzetméter ára, főleg akkor egyébként, hogyha fel is van újítva, illetve ugye szigetelt házban van.
Na most a római lakótelepen megtalálható 4 emeletesekben vannak szép nagy családi lakások, ott nem ritka a 80 négyzetméteres nagy teraszos vagy nagy erkélyes lakás sem. Ezek esetében is igaz lehet az, hogy ott magasabb a négyzetméter ár, mert aki viszont ilyet keres, ilyen lokációban hajlandó megfizetni a felárat.
Ez így van, nyilván ezeken a területeken még a magasabb alapterület ellenére is magasabb a négyzetméter ár. Itt én azt gondolom, hogy akár ilyen 900-950 ezer forintos négyzetméter ár is elképzelhető, míg ugye a kisebbeknél egyértelműen már biztos, hogy 1 millió forint vannak.
Ugye említettem itt az imént azt, hogy parkra néző erkély, vagy már-már teraszhocska, pont a sátortetős házakon azért egy viszonylag méretes erkély van. Ez mennyit emel egy-egy lakás árán? Azt tudjuk, hogy az erkély nagyságának a fele számít bele a négyzetméterbe, ugye egyébként. De a lakás eladhatóságát mennyit dob egy ilyen plusz lehetőség, hogy mondjuk tényleg a zöld övezetben ülök kint a teraszon vagy az erkélyen?
Igen, hát azt látjuk, ugye ahhoz, hogy a panellakás valóban szár legyen, az előbb említett két feltételen túl a nagyon-nagyon szerencsés, ugye, hogyha erkéllyel is rendelkezik, az erkély ugyanis meghatványozza a zöldhatóságát. Ugye az erkély ez egy olyan extra, amelyet azok is meg tudnak venni, esetleg valaki is dohányzik, míg hogyha erkéllyel nem rendelkezik, akkor elég a vásárlóknak elég nagy körét már kizárhatjuk vele, meg nyilván egyébként bárki szeret egyébként parkanéző erkélyes lakásra rendelkezni, hiszen mégiscsak közele van a természethez.
És egyébként úgy általában most mennyire pörög a lakáspiac, ugye egy pár szót azért erről is ejtsünk, mert persze az elmúlt hetekben folyamatosan beszéltünk róla, hogy mintha megmozdult volna a piac, legalábbis nyáron még az is mondható, hogy dübörgött. Mi a helyzet itt az ősszel? Beindult a lakásadásvétel?
Hát az a jó hír, hogy a lakáspiacnak, ugye az elmúlt heteknek a bejelentett hírei nagyon jót tettek, folyamatosan érezzük, hogy nagyon nagy a kereslet. A tranzakciószám az még nem kimagaslóan jó, de ugye nyilván a kiemelkedő tranzakciószám a kiemelkedő megtekintések után fog következni, tehát egyértelműen érezzük, hogy nő az érdeklődő megtekintéseknek a száma, köszönhetően annak, hogy nagyon sokan számítanak arra, hogy a bejelentett híreknek a hatására a következő fél egy évben valószínűleg lesz egy újabb ugrásszerű emelkedés az ingatlanárakban, és aki befektetni vagy esetleg vásárolni szeretne, már most elkezdte megnézni, milyen lehetőségek vannak, úgyhogy a következő fél évben egy nagyon erős ingatlanpiacra számítunk, és már most is ugye nagyon jók az előjelek.
A bejelentett intézkedések közül melyek mozgatták meg leginkább az érdeklődők fantáziáját? Gondolom erről is beszélgettek velük.
Igen, hát ugye a bejelentett híreknek a hatása akár ellentétes is lehet. Az egyik hír például ugye arról szólt, hogy 5%-os jelzáloghitel is várható. Ez nyilván valamelyest még lassítaná egyébként a piacot, hiszen van, aki azt mondja, hogy jó, hát akkor most nem 6,5%-ért fogom felvenni a hitelt, hanem megvárom az ötöset. Tehát azok, akik így gondolkodnak, őket inkább lassítja, a többi viszont törgeti a piacot, hiszen a többség arra számít, hogy ugye a bejelentett magányúti pénztári befizetéseknek a felhasználásával, illetve a felszabaduló állampapírok vissza fognak áramolni az ingatlanpiacra, ezek mindenképpen árfelhajtó erővel rendelkeznek, ezért már most elkezdtek vásárolni, hiszen abban bíznak, hogy jobban járnak akkor is egyébként, hogyha mondjuk egy 10%-os áremelkedés előtt vásárolnak ingatlant, mint hogyha mondjuk lehet, hogy 1,5%-kal kedvezőbb lenne mondjuk a piaci jelzálog, de még akkor is jobb egyébként olcsóban vásárolni ingatlant, a hitelt ugyanis később ki lehet váltani. Tehát azt látjuk egyébként, hogy ezek a bejelentett hírek inkább pozitív hatással vannak az ingatlanpiacra, és egyértelműen lehet érezni a felsülést.
A vevők egyébként mennyire veszik komolyan ezt az 5%-os hitelkamat plafont, mert hát egyelőre a hozamok nem azt jelzik, hogy kigazdálkodható lenne egy bank számára ez az 5%-os THM, tehát nagy valószínűséggel ez csak így majd porba hull. Ezzel mennyire vannak tisztában azok, akik reménykednek abban, hogy kedvezőbbek lesznek a hitelkamatok?
Hát én azt gondolom, hogy az igazán felkészült és tudatos vásárlók pontosan tisztában vannak vele, hogy ez a realitástól messze áll. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy a bankok elő fognak állni egy 5%-os hitellel, azonban a realitás az azt mutatja, hogy ezeket valószínűleg abban az esetben fogják tudni felvenni, hogyha zöld hitelt tesznek fel, aminek nyilván meg van határozva, ugye, hogy mekkora az ingatlannak az éves energiafelhasználása, négyzetméterre lebontva, az is elképzelhető, hogy minimalizálni fogják, hogy az az összeg, ami felett megadják esetleg mondjuk ezt a 5%-os hitelt, illetve akár azzal is szűrhetik az ügyfeleket, majd elmondják, hogy mekkora minimum bejelentett fizetéshez kötik ezt az egészet. Tehát összességében én arra számítok, hogy ez az 5%-os konstrukció, ez lesz, de csak egy olyan szűk törnek lesz elérhető, ami igazából az ingatlanpiacon túl sokat nem fog dobni. Most azért gondoljuk azt, hogy azok az ügyfelek, akik elkészültebbek és reálisabban látják egyébként a hitelezés meg az ingatlan, ingatlan piacot, ezek tisztában vannak vele, hogy még az is ugye egy kedvező konstrukció, hogy most elveszik mondjuk 6-6,5%-on. Néhány év múlva, amikor valóban elérünk azon 5% körül lehet venni hiteleket, lehet váltani azokat a hatalatot, és igazából megúszta mondjuk a 10%-os áremelkedést, amiről nagyjából így a piaci szereplők beszélnek, és viszonylag kedvező feltételekkel tudott magának is hitelt felvenni.
És ugye itt az elmúlt hetekben elég zajos hír volt az, hogy egyrészt a 6. kerületben 2026-tól, ha jól emlékszem, már nem lehet rövid távú bérbeadásra lakást bevonni a piacra, illetve aztán megjelent a kormány ötlete, hogy a korábbiakhoz képest 4-szeres adóval sújtanák azokat, akik rövid távon adják bérbe a lakásaikat. Te hogy látod egyrészt a népszavazás, vagy hát ennek az eredménye, illetve az, hogy most már egyre több kerület, egyre több város próbálja meg ellehetetleníteni a rövid távú bérbeadást, ez milyen hatással lehet az ingatlan piacra pro-kontra, tehát akár úgy, hogy a bérleti piacra, akár úgy, hogy az adásvételekre?
Igen, hát ugye az Airbnb, mint üzleti modell, amely körülbelül 3, adott esetben akár 4-szer akkora bevételt generálhat egy ingatlan tulajdonosnak, aki persze idézőjelben vagy zárójelben vállalja az ezzel járó macerát, tehát nyilván jóval több extra munkát kell beletenni abban, hogyha mondjuk 3 napot adunk ki a lakásnak, mint hogyha egy hosszú távra, egy évre vagy akár több évre adnám ki. Ez az üzleti modell az egyértelműen látszik, hogy az ingatlanok értékét növeli, hiszen nem csak hogy mondjuk 6%-ot lehet belőle kivenni, hanem akár 15-20%-ot is. Az is látszik ugye, hogy az Airbnb azért azzal, hogy egyre inkább terjed, ez azért mondjuk a hotel és a szállodalobbinak, ez nyilván nem kedvez, ezért látható volt az előbb-utóbb nyilván, amikor már több szobán, több inkább töltenek a vendégek, ugye az Airbnb, mint a szállodai szobákban, akkor ez előbb-utóbb valamilyen korlátozás fog maga után vonni. Ennek látjuk most az első jeleit, és ugye a 6. kerület útkörő, hiszen ők azok, akik először megnézték azt, hogy teljes korlátozás hozatnak be, és itt már egyértelműen látszik, hogy a 6. kerületben a lakások ára valószínűleg nem fog emelkedni, mondjuk kivétel lesz a következő fél egy évben, hiszen az általános áremelkedést ellensúlyozza az, hogy abban a kerületben a lakásokon nem lehet extra profitot magítani.
Az már látszik esetleg, hogy vannak olyan tulajdonosok, akik megválnak ezektől a lakásoktól? Tehát mondjuk most megjelentek a piacon ezek a lakások, amelyeket kifejezetten ilyen célra felújítottak, és hát mondjuk jobb állapotban vannak?
Igen, hát voltak már olyan tulajdonosok, akik a népszavazás eredménye előtt megpróbálták eladni az ingatlan, és nyilván ők tudták, hogy nagyjából milyen eredménnyel zárulhat ez a szavazás. Voltak, akik megpróbálták eladni, nyilván a vevők viszont elkerülték akkor még ezeket az ingatlanokat, de nem tudták, nem voltunk benne biztosak, hogy milyen eredménnyel zárul ez az egész. Úgyhogy most jelen pillanatban, hogyha valaki el akarja adni ezt az ingatlanát, akkor ez nem túl jó pozícióban van, mert ugye elég nagy lesz a kínálat, és nagyon szűk lesz a befektetői kör, aki azt vásárol. Mert ugye a 6. kerület azért viszonylag egy elég drága a kerület, bár ugye vannak olcsóbb részei, de összességében elég drága kerületről beszélünk, és abban a kerületben, ahol jövőben már ezt a befektetőket elvizsgálni az ingatlanokon.
Igen, de hogy a kérdés az, hogy egyébként magánszemélyek saját célra, vagy akár hosszú távú kiadásra megvehetik ezeket a lakásokat, vagy egyáltalán nincs most kereslet ezek iránt a lakások iránt, azt látod?
Hát mi azt látjuk egyébként, hogy aki a 5.-6. kerületben vásárol, köztük kimagaslóan nagy arányban vannak befektetők, akik ugye akár a múltban rövidbe szociálra vásárolta a kiadásra ingatlan, a saját lakhatást megoldani kívánó, elkerülték a belváros, ők inkább a 20. kerületekben vásároltak, úgyhogy a 6. kerületnek ez nyilván rövid és hosszú távon, én azt gondolom, hogy az ingatlan árakat illetően nem lesz túl kedvező.
És esetleg hosszú távon megjelenhet a kereslet, ha ennyire lemennek az árak a 6. kerületben?
Igazából nagy árcsökkentésre nem számítunk, mert azok a tulajdonosok, akik mondjuk úgy az elmúlt időszakban beáraszták az ingatlanokat, függetlenül attól egyébként, hogy most ez a Airbnb korlátozás történt, nem hiszük el, hogy nagyon sokat engednének az árból, itt igazából arra kell számítani, hogy nagyon meg fog nőni az értékesítési idő, és esetleg azok a tulajdonosok kerülhetnek ki a pozícióba, akik mondjuk egy-egy alkuban, hogyha kialakul esetleg egy alku, mondjuk elkavadnak egy nagyobb alku után egy egy olcsó ajánlatot, de arra, hogy tömegesen levinnék az ingatlannak az árát, nem számítunk.
Ráadásul valószínűleg azok lesznek a legrosszabb helyzetben, akik egy felújítandó lakáson próbálnak túladni, mert a versenytársak, ugye ezek a kiadásra szánt lakások, ezek nagyon jó minőségűek, bebutorozva vannak a piacon, és gyakorlatilag azonnal költözhetők.
Ez valóban így van, ugyanakkor azt is tudni kell, hogy ezek a lakásokat, hogyha mondjuk ezelőtt 2-3 évvel felújították, azért ezek a rövid távú kiadások könnyebben, gyorsabban amortizálják egy lakást. És szerintem sok olyan ügyfél lesz, aki ilyen lakást akar vásárolni, aki azzal fog szembesülni, hogy a valóság és a hirdetés között elég nagy lesz a különbség, ugyanis ezek a megbízók akkor fotózzák le az ingatlanokat, amikor elkészül, amikor a legjobb formájukban van. Fél egy év rövid számú kiadás után, ahogyha esetleg mondjuk piacra kerül, valaki megnézi, már biztos nem azt az állapotot fogja látni. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknél a lakásoknál nagy lehet egyébként a különbség, a valóság és a hirdetési képek között.
Balla Frigyes, a Balla Ingatlan operatív igazgatója. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, tedd máskor is.
Én köszönöm a lehetőséget, további szép napot.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb, egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Kérem, tartsanak velem akkor is, illetve addig is hallgassák rádiónkat. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.